Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok a Vendéglátóipari Múzeumban. Egy nagyon szép és aktuális kiállítás tekinthető meg, december 10-én nyílt, a szerzetesek asztalánál a címe a kiállításnak. Sali Noémi a gazdája így a múzeumon belül ennek a kiállításnak. Hogyan jött az ötlet?
Most, hogy tavaly szerzetesek éve volt, most összenéztünk, és azt mondtuk, hogy na, akkor most.
Nagyon jó az ötlet, és tart még, azt hiszem, gyertyaszentelőig a szerzetesek éve, tehát aki ahhoz akarja igazítani a kiállítás megtekintését, lehetősége van rá, meddig lesznek nyitva?
Ó, hát még egész sokáig, úgyhogy Munkás Szent József napjáig, május 1-jéig is lehet jönni nyugodtan.
Szerzetesek asztalánál. Milyen ott?
Hát én nagyon megszerettem. Mondjuk nagy szerencsém is volt, mert miután kutatni kellett, ezért be tudtam jutni rendházakba, csodálatos könyvtárakba, csodálatos levéltárakba, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon jó tapasztalataim voltak erről a világról, amihez azelőtt, hát ugye én is egy becsületes katolikus vagyok, de hát nem volt nyilván nekem túl sok kapcsolatom a maga fizikai valóságában ezzel a világgal. De amikor elkezdtem kutatni, és el kellett jutnom mindenféle ilyen szent iratok és szent fényképtárak mélyére, akkor egészen csodálatos emberekkel ismerkedtem meg, és volt alkalmam bizony a szerzetesek asztalánál is ülni, és velük együtt elkölteni egy-egy ebédet. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy élmény volt már a kutatás maga is.
Kivételt tesznek a muzeológussal, hogy minél inkább megtapasztalja, mert általában a klauzúrián belül vannak férfi rendeknél, ritka, hogy egy hölgyet beengednek oda.
Nem, hát azért ennyire nem volt súlyos a helyzet, azért Panohalmán nem a klauzúrába ebédeltem, nyilvánvalóan ott van frankó kis vendégebédlő, és akkor ott megkaptam a leveskémet, de hát máshol volt, ahol leülhettem az asztalukhoz, mert hogy egy asztal van, nincs mese, ott nincs több asztal, de nagyon jól viseltem magamat. Meg én már elég öreg is vagyok hozzá, úgyhogy én már papgazdaszonynak is beválnék koromnál fogva. Na minden esetre hát a kiállítás előkészítésekor ugye azon kellett gondolkozni, hogy is próbáljam én tagolni, vagy valahogy mederbe terelni ezt a hatalmas parttalan anyagot, és miután a múzeumnak egy tetőtérben lévő időszaki kiállító tere áll a rendelkezésemre, ezért eleve ennek a térnek az adottságaihoz kellett igazodnom. Na most ez egy tetőtéri tér, amit ilyen kis pengefalak tagolnak 9 fülkére, úgyhogy itt mi a belső nyelvhasználatban úgy is hívjuk, hogy a 9 lyukú. És akkor minden kiállítást úgy kell ide kitalálni, hogy van 9 lyuk.
9 fejezet végül is?
Így van, 9 fejezet, 9 témakör. Na, és akkor gondolkoztam, hogy mi szerint is próbáljak én itt rendszerezni, nyilván nem időrendben, nyilván nem a szerzetes rendeknek a rendjébe, hiszen sokkal több van, mint a hány ebbe a 9 lyukba bemutatható, akkor van, amelyik nagyon sok szempontból érdekes, van, amelyik csak bizonyos speciális szempontokból. Úgyhogy a vége az lett, hogy itt 9 étel és ital fajta szerepel a 9 üregben, és pedig olyan formán, hogy a legeleje az természetesen a kenyér és a bor, utána jön a sör, jön a likőr, a likőröknél pedig belépünk a kertbe, ami ugye minden monostornak, kolostornak elengedhetetlen tartozéka, és a kertben, ha likőrökről beszélünk, gyógynövényekről beszélünk, de aztán beszélünk a fűszernövényekről, beszélünk a veteményesről, a gyümölcsös kertről, és hozzá kapcsolva a mézről. Mert hogy a méz az nem csak azért volt fontos, mert az volt az egyetlen édesítőszer, hanem azért is, mert viaszt állítottak elő a méhecskék.
Amiből a gyertya is készült.
Készült, és készül a mai napig is jobb helyeken, így van. Aztán a gyümölcsös apró méhecskéitől elmegyünk egy kicsit nagyobb állatokhoz, a kolostori állattartás és a sajtkészítés, és az utolsó egység az pedig a böjt, két sarkalatos eledele, a hal meg az olaj. Tehát ez a körbejárása a kiállításnak. Fönt megy egy ilyen fríz, ahol mégiscsak azt mondtam, hogy a legfontosabb szerzetes rendeket meg kell valahogyan mutatni. Úgyhogy itt 14 rend szerepel időrendben, itt ennek ez a logikája.
Tehát hogy az alapítás.
Így van, az alapításuk időrendjében.
Kezdődik a bencésekkel, Szent Benedek lévén a 6. században élt, alapította a bencés rendet, és Teréz anyával fejeződik be, aki 1950-ben alapította a rendet.
Na most itt csak a legalapvetőbb tudnivalók olvashatók nyilván, mert hiszen mindegyikről lehetne írni egy könyvet, van amelyikről írtak is sok könyvet már, úgyhogy ezeket én nyilván nem tudom überelni, meg itt nem is ez áll a középpontban, tehát a legfontosabb információkat tudja meg a látogató, hogy mi a rend neve, a rövidítése, mert ez, hogy mi az, hogy OSB, meg mi az, hogy JS, meg ezek, tehát ezt az emberek túlnyomó többsége nem tudja. Ott van a jelmondatuk latinul és magyarul, ha van nekik, ott van, hogy ki alapította, hol, mikor, hogy Magyarországon mióta működik, hogy mi a hivatása, mivel foglalkozik az a rend, és végül, hogy hol vannak a legjelentősebb magyar rendházaik. Tehát ez mégis egy kicsit így képbe helyezi a látogatót. És középütt, rögtön a bejáratnál lehet választani, hogy az ember mivel kezdje, de azért én szeretem, ha ezzel kezdik. Itt van egy ilyen fogalomtisztázó kis paraván csokor, egy ilyen kereszt alaprajzú képes paraván, ahol nagyon egyszerű kérdésekre kap választ a látogató. Először is, hogy kik azok a szerzetesek? Mi az, hogy fogadalom, mi az, hogy hivatás? Hol lakik a szerzetes? Itt szoktam fogadásokat kötni a látogatókkal, hogy aki első nekifutásra séróból meg tudja nekem mondani, hogy mi a különbség a monostor, a kolostor és a rendház között, hogy melyik micsoda, hogy ezt megmondja nekem, azt én meghívom egy sörre. Sose jártam úgy, hogy be kellett volna nekem ezt tartanom, ezt a fogadalmamat. A monostor az egy olyan épületegyüttes, ahol a szerzetes közösség összes tevékenységéhez és életműködéséhez szükséges mindenféle épület, melléképületes, mindenestől rendelkezésre áll. A monostor az önmagába véve olyan, mint egy falu. Pannonhalma az a legszebb példája ennek, ahol ott van a templom, ott van a kolostor, ahol lakik a szerzetes, a kolostor, vagy klastrom, vagy zárda, ugye ez annak a fordítása, mert a klaustrum az zárt helyet jelent, az, ahol lakik a szerzetes, az a kolostor. A monostoron belül van kolostor. Vagy a városban van kolostor, amihez tartozik templom. Az mindig kell, hogy a kolostorhoz kell, hogy tartozik templom. Na most a monostorban ezen kívül még van millióféle más épület, különböző gazdasági épületek, vagy a kolostorban, vagy azon kívül van egy refektórium, létezik malom, minden.
Igen, az önellátásra berendezkedett közösségnek a lakóterülete.
Önellát, és ott minden van. A kolostorban csak lakik és imádkozik, úgyhogy ott ahhoz egy templom mindig kell, hogy tartozzék. A rendház az egy alárendeltebb dolog, az mindig alá van rendelve egy anyamonostornak, és a városban van, például a Kokáért mondjuk, Pannonhalmán, ugye ott vannak a monostorban az atyák, de akik bencés paptanárként tanítanak Győrben, azoknak ott rendházuk van, abban laknak. Úgyhogy ez. Na most persze azért itt vannak össze-vissza keveredések, mert azért az országúti ferenceseknél ott például, csak hogy most egy ilyen példát mondjak, tehát ott azt a ferences rendház néven szokás emlegetni, pedig ott van mellette egy templom, de szerintem amikor ezt elkezdik rendháznak hívni, még nincs ott az a templom.
És Zárda utca volt a címük, a Rómer Flóris utca régen Zárda utca volt.
Így van. Tehát szóval van keveredés, de minden esetre, amit most elmondtam, per definíció nem ez lenne a hivatalos meghatározás.
Azért van keveredés, mert még nem látták ezt a kiállítást, és nem beszéltek önnel.
Van, még nem kérdeztem ki tőlük a leckét. Ez pontosan így van. Na most aztán még ezen a tablón beszélek arról, hogy egyáltalán mi az, hogy refektórium, hol eszik a szerzetes, és hogy ott közben mit csinál.
Vagyis a refektórium az az étkező helyük, igen, az ebédlőjük a szerzeteseknek, ugye?
Igen, de a refektórium az nem csak arról szól, vagy nem elsősorban arról, hogy ott esznek, ha bár arra való, hanem ott közben szellemi táplálék felvétele is zajlik, ugyanis mindig felolvasást hallgatnak evés közben a szerzetesek, és a Benedek regulája kifejezetten tiltja, hogy evés közben ott egymással duruzsoljanak, locsogjanak, beszélgessenek. Azt mondja a Benedek regula, hogy még a fölszolgálást is úgy kell intézni, hogy a lehető legkevesebb szó essék, és egymással ott ne kvaterkázzanak a testvérek, hanem tessék hallgatni a felolvasást, és arra figyelni, nem arra, hogy az evés élvezeteibe elmerüljünk. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Na most, ha már regula, akkor ez is szóba kerül itt ezen a tablón, hogy mi az, hogy regula, illetve mi az, hogy böjt. Tehát a szerzetesek életvitelének az általános nagy szabályzata ez a regula, hogy ez tulajdonképpen micsoda, illetve hogy a böjtnek milyen szerepe van a szerzetesek életében. Na, és amikor ezeket a fogalmakat mind tisztáztuk, akkor utána elkezdjük tematikusan körbejárni a kiállítást.
Hogy mennyire lényeges a szerzetesek asztala, Jézus Krisztus végül is egy vacsorázó asztalnál alapította meg a szentmisét, az utolsó vacsora, az egyik legfontosabb, legemblematikusabb eseménye az új szövetségnek.
Hát így van, nem is véletlen, hogy én az egész történetet azzal kezdem, hogy a két első egység a kenyér és a bor, amelyeknek itt nyilván mutatom a világi, vagy a kevésbé szekuláris részét, vagy a szekuláris részét is. Például mindjárt ugye azt nem mindenki tudja, én se tudtam, hogy Betlehem neve héberül azt jelenti, hogy a kenyérháza. És ez egy milyen gyönyörű, szimbolikus dolog már eleve.
És hogy a mi atyánkban a mindennapi kenyérért imádkozunk.
Mindennapi kenyere az...
Ezzel is kezdődik az első tabló itt.
Azt azért már mindenki tudja, igen, de azt, hogy ez a mindennapi kenyér, ez valaha hogy nézett ki, hogy Krisztus korában hogy nézett ki, hogy a mi korunkban miért néz ki másképp, ugye ez megint egy érdekes dolog, a kenyér fejlődés története. Azt a lapos lepénykenyeret, amit az egész keleti világ a mai napig süt.
Kovásztalan kenyér, a pászka.
Kenyeret, hát igen, meg a különböző típusú lepényeket, ezeket Indiától kezdve az ég a világon mindenhol ismerik. A mai magyar városlakó leginkább a pita néven ismeri ezeket a lapos lepénykenyereket, amiben tálalják ezeket a giroszokat. Meg a...
Igen, de az is keletről jön, görögöktől. Is,
így van, hát persze. Hát az keletről, meg a közel-keletről, nem csak a görögöktől, messzebbről ismer, hiszen az arab, a zsidó kultúrában mindenhol ugyanezek a kenyérfajták vannak. Na most ez a dagasztott, kelesztett, nagy gömbölyded, ilyen nagymama kenyere típusú dolog, ez a 13. században terjed el Európába, és pedig francia szerzetesek jó voltából. Most erről nem tudtam meg részletesebben most semmit, meg nem is volt időm külön erre így rá bukni, hogy most ezt olvasgassam, hogy most ez miért is milyen folyamat keretében zajlik, de minden esetre ezt is nekik köszönjük, a kelesztett kenyeret. Na most, ami a kelesztetlen kenyeret, az ostját illeti, ez nagyon érdekes, mert az ostya szó, az a latin hostia, áldozat szóból származik, és pedig ugye azt mondja az ószövetségi törvény, hogy semmi ételáldozat, amit az Úrnak áldoztok, az kovásszal ne készüljön. És ezért van ez a kovásztalan kenyér, ezért kovásztalan a zsidó pászka is, ugyanezért, és ezért kovásztalan a mi ostyánk is, amit viszont borzasztó háklis körülmények között készítenek régen. Most tanultam ezt is, hogy a papok készítették, meg a szerzetesek miseinkbe, albába, fehérbe öltözve, zsoltár éneklés közben. Na, aztán azért romlik a világ, úgyhogy ilyen fehér népek kezébe csúszott át ez a történet, mert akkor a sekrestyés felesége, meg a kántor felesége állt rá az ostyosítésre. Ma pedig Magyarországon három helyen készül templomi ostya. A Haller utcában van a központi ostyaellátó, Győrben van az egyházmegyének egy, illetve Magyarszéken a Sarutlan Kármelita apácák sütnek még ostyát.
Veszprémben is van a veszprémi érsekségnek, a veszprémi várban, legalábbis 5 évvel ezelőtt még volt.
Mostani tudásom szerint ez a három van jelenleg, mert Szegeden is volt, az is már bezárt, illetve tehát ezt a hármat állítják működőnek.
Egyébként még a kovászhoz, az új szövetségben ismert a kovász, mert az egyik példa beszéd arról szól, hogy a föld sója a kovásza legyen a Jézust követő ember, tehát a kovász létezett, csak valószínű, nem a templomi áldozat, a fölajánlott ételre használták.
Igen, mert ott valamiért meg volt tiltva. Az erjesztés talán ez, tehát hogy az...
Talán mert romlandóbb, nem kevésbé időtálló.
Így, igen.
Mindenesetre itt látszanak az ostyasütők.
Itt vannak ostyasütők, igen, három nagyon szép régi, amiből kettőt a Haller utcából kaptunk, egyet pedig az Iparművészeti Múzeumtól. Nekünk templomi ostyasütővasunk sajnos nincs. Világi ostyasütőnk van, de hát ez nyilván nem ebbe a kiállításba illeszkedik. És kaptam a Haller utcából egy használaton kívül került mostani ostyasütő berendezést is, úgyhogy lehet látni itt, hogy most milyennel készül. Sőt, hoztam olyan ostyát, amiből már ki vannak vágva az ostya vágógéppel az újfelmutatáshoz, illetve az áldozhatáshoz használt kétféle méretű kis ostyák, és a maradék, ezek ilyen lyukas korongok.
Minisztránsok kedvence.
Minisztránsok kedvenc csemegéje, így van. Hoztam látogató, aki ide jön, ez megkóstolhatja itt ezt a soha ennél jobb már kiszáradni nem tud, úgyhogy ez, amíg a kiállítás tart, addig tartani fog. És hát itt a tablón fényképeket is láthat arról, hogy hogyan készül, mert például a párásító teremről nem hiszem, hogy nagyon sokan láttak már fényképet, ugye azért kell párásítani az ostyát, hogy a vágáskor ne morzsálódjék szana széllyel, tehát 98%-os páratartalmú helységben tartják, míg annyira át nem nedvesednek, hogy morzsamentesen lehet őket vágni. És akkor van egy gép, ami kivagdosra ilyen oszlopokba rendezve a kis ostyákat, és aztán utána az ostyaellátónak ott az egyik munkatársa látható is munka közben, amint átvizsgálja egyenként, mert ugye az ostya kerek formája az az isteni tökéletességet szimbolizálja, és abban nem lehet semmilyen hiba. Ott abból nem hiányozhat, annak nem lehet recés vagy csipkés a széle. Ott semmilyen hiba azon nem lehet, úgyhogy válogatják, megszámlálva zacskózzák, és akkor így viszik el aztán a templomba az ostyát, és akkor, amikor már megszentelték az ostyát, akkor természetesen onnantól nem nejlonzacskó, hanem akkor a tabernákulumban van, mert akkor már szentséget hordoz, akkor már egészen másképpen bánnak vele.
Ferenc pápa van az egyik képen, ahogy tartja föl az úrfelmutatáskor a nagyméretű ostyát, hogy a Szent Péter téren a távol ülők is láthassák, így hogy van, hát mi van a kezében.
Mutat föl körülbelül, mint amekkorát itt látunk, hogy ebből kivágtak, vagy 30 kisebb, nagyobb ostyát már.
Következő terem következik, vagy cella.
Üregecske a borról szól. És itt megint nagyon sok
Krisztus vére.
Tanultam én, amikor elkezdtem itten fölkutatni a megmutatandó dolgokat. A bor természetesen tudjuk a liturgiában Krisztus vérét jelképezi, de hogy például miért fehér borral misézik a katolikus egyház?
Praktikus szempont, hogy ne csöpögjön le talán az oltárterítőre, nem?
Így van, ha lecsöpög, nem hagy foltot. Úgyhogy nagyon sok egyházban vörösborral
misézik. Görög katolikusok is vörössel,
úgy tudom. Például a görögök is, a reformátusoknál hol ez, hol az, de minden esetre a katolikus egyház megmaradt ennél, hogy fehérbor, mert az nem hagy foltot. Na most, ami a misebort magát illeti, ugye mitől misebor a misebor? Milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen ahhoz, hogy misebor legyen? Ugye ugyanúgy, ahogy a szentostya készítésekor is rendkívül vigyáznak a lisztnek és a víznek a tisztaságára, abban semmi más nincsen, csak liszt meg víz, ugyanígy a miseborban semmi más nincsen, csak szőlő. Ezt nagyon szigorúan veszik, és hogyha egy kicsit javítani kell rajta valamilyen okból, akkor az vagy must sűrítmény, vagy savkoncentrátum, de semmi más bele nem kerülhet, csak bor. Csak szőlő. Na most a misebor készítő borászoknak a kis csapatába bekerülni nagyon nehéz, kikerülni onnan nagyon könnyű, és aki egyszer kikerült, soha vissza nem kerül. Tehát nagyon vigyáznak a tisztességükre azok a borászok, akik bekerülnek ebbe a körbe. Egyébként régen óriási szerepe volt a szerzeteseknek a magyar borászat, meg egyáltalán az európai borászat fejlődésében, mert ők nagyszerű fajtanemesítők voltak, nagyszerűen kezelték a borokat, volt idejük ott elpiszmogni vele a pincébe, kiválóan kezelték, nagyon tudtak bánni vele, és miután a szerzetesség egy teljesen nemzetközi intézmény. Tehát itt nem voltak határok ugye a szerzetesek számára. Hogyha az ír szerzetesnek Olaszország vagy Itáliába kellett menni, akkor elment Itáliába, hogyha az itáliai szerzetesnek Németországba kellett menni, akkor oda ment. Nálunk is tudjuk jól, hogy francia szerzetesek, német szerzetesek, itáliaiak jöttek, mentek, tanítottak. Na most hát ők bizony hozzák a szőlőveszőket, hozzák a fajtákat, ahogy hozzák a kedvenc gyümölcs oltványaikat, meg a kedvenc virágmagvaikat is. Tehát ez óriási módon előrelendíti minden országban a borászatnak a fejlődését. Egy külön kis fejezetet szenteltem itt ebben az egységben a szürke barátnak, amit az legmagyarabb borok közé sorolunk, de hát ennek a története, ez egy nagyon érdekes valami, mert ugyanis a szürke barát egyáltalán nem egy ős magyar fajta. Itt kezdődik. Ez egy francia fajta, sőt, lehet, hogy olasz fajta, ugye a Pinot Grigio néven ismert, vagy az Auvergnat Gris néven ismert szőlő, amire vannak magyarázatok, hogy mert a pálosok annak idején, akik a fehér csuhájukba, meg a ciszterek, akik a fehér csuhájukba, ott kapálgatja a szőlőt, szürke lesz a portól az ő csuhája, na innentől szürke barát. Akkor másik magyarázat szerint az obszervász Ferences, aki amúgy is szürkében, hogy ő a szürke barát. Na most úgy foglalhatom össze, mi a túrót, tehát egyik se. A szürke barát név a magyar étlapirodalomban, a magyar borászati irodalomban az 1930-as években jelenik meg, nem hamarabb, vagy ha igen, nagyon-nagyon elvétve, most találtam egy boros címkét, ami 20-as évek lehet, de annál se korábbi. És a német Grauermönch névből fordítják, ami ugye ezt jelenti pontosan, hogy szürke barát, viszont itt aztán egészen pontosan, őnáluk egész pontosan lehet tudni, hogy a ciszterek voltak a Grauermönch szőlő névnek a névadói. Tehát innentől elmondhatjuk, hogy ugye Németországban a ciszterek adják ezt a nevet, vagy róluk nevezik el így a bort, és akkor nálunk pedig egy tükörfordítással kapja az Auvergnat Gris az ő új magyar nevét. Na most itt a vitrínben lehet látni régi borcímkéket. Hát hoztam természetesen kejhet, meg paténát, meg...
Mi az a paténa?
A tányérka, amin a Szent Mise közben az ostját tartják. Ez egy ilyen szép tányérka. Iparművészeti múzeumban tudtam szerezni egyet, és legalul pedig van egy gyönyörű asztali hordócska, ami viszont a Pannonhalmi Múzeumból származik, úgyhogy ott valami ilyen nagyon, nagyon ünnepi étkezés alkalmával ott a főasztalon szerepelt egy ilyen kis hordó, amiben nekünk van a múzeumnak hasonló, hát nem főpapi, hanem civil, de tudjuk, hogy ezekben ilyen nagyon asszukat, nagyon nagy alkalmakra szoktak volna.
Igen, nagyon szép, és egy bíborosi címer van a hordó elején.
Címer. Na és akkor itt a vitrínben, pedig a másik vitrínben vannak olyan üvegek, amelyek a mostani borászatnak a dolgait mutatják.
Há, illetve a tegnapit.
Hát van, itt is vannak boros címkék, igen, ezekből részben. Szürke barát címkék részben pedig például a Piaristák hegyaljai szőlőgazdasága, az ő dörgicsei gazdaságuk, akkor ott van egy olyan Sauvignon, ami a...
Szent Ferenc rendiek váci borkereskedelmi részvénytársaság Vác Szent Ferenc rendiek borpince bérlete. Aranyéremmel kitüntetett Sauvignon.
Így van, tehát ezek nagyon szép címkék, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk. Legalul pedig itt vannak a mostani borok, a mostani apátsági borok, úgyhogy a bencéseknek a heminája, ami egy nagyon jópofa dolog, mert ez a hemina, ez egy ilyen mágikus szó, ez a Szent Benedek féle regulában van, hogy és egyébként minden szerzetesnek elég legyen napi egy hemina bor.
Ez senki egy mértékegység?
Igen, de senki nem tudja, hogy mennyi volt a Benedeknél az egy hemina. Most azt mondják, hogy hát körülbelül 3-5 deci, vagy amennyi pont elég.
Ez nagyon jó.
Úgyhogy az egyik borukat emiatt heminának is hívják. És akkor vannak itt olyan borok is, amelyek például a jezsuitáknak a mostani bora, amit, mert ők évről évre választanak egy bort, és akkor ami az ő idei boruk, azt hiszem az, ami ott van balra. Most ebben az évben az ő miseboruk.
Igen, és van pálos misebor is, pécsi olasz Riesling.
Na most, ha már borról beszélünk, ki nem felejthetjük Dom Pérignont, a pezsgő atyát, akinek szintén van itt egy csinos...
A legdrágább francia pezsgő a Dom Pérignon. Tehát ezek szerint ő egy atya, ugye? Pérignon atya.
Persze, igen.
Egy helyes kis szobor, 1894-ben készült.
Nagyon csinos kis szobor. Na most a Dom Pérignon féle legendából nem egészen tudjuk, hogy mennyi igaz, mennyi nem, mert azért ő előtte már állítólag az angolok ezeknek a vastag, nagyon masszív üvegeknek a föltalálásával, tehát a gyártás technológia fejlődésével már készítettek ilyen ledugózott bort, ami ugye önmagában a terjed, aztán benne marad a buborék. Minden esetre a Dom Perignon legenda azt mondja, hogy amikor ő neki sikerült így megőrizni a nagyon jól ledugózott borát, és kinyitotta, hogy megkóstolja, hogy milyen lett az új küvé.
Kilőtte a dugót.
Belekóstolt, és körbeszaladta az egész rendházat, vagy kolostort, hogy gyertek, testvéreim, gyertek, mert a csillagokat iszom.
Bencés szerzetes volt Dom Perignon, 1638 és 1715 között élt. 29 éves korától haláláig egy bizonyos Haute-Villy nevű apátság pincemestere volt.
És nagyszerű küvéiről volt híres, meg arról, hogy hát őhoz, az ő nevéhez kötjük a pezsgő föltalálását, és valóban a mai napig a Dom Perignon az egyik leghíresebb pezsgőmárka.
Következő termünk.
A következő termünk a sörről szól.
Az már a Szent Miséhez nem kötődik.
Hát a pezsgő se annyira.
De hát szőlőből van, tehát persze.
Szőlőből van, a sör meg folyik.
És folyékony kenyér.
Folyékony kenyér. Na most ennek felesett réfa tudnélik, aznak azért volt jelentősége, mert amikor bőjtben nem szabad szilárd táplálékot fogyasztani, folyékonyat szabad. És hogy abban a folyékonyban van alkohol, vagy nincs alkohol, ugye ezt a Bencés Regula nem írja elő. Ennek következtében a szerzetesek nagyon kitűnően tudták a szilárd kenyeret pótolni ezzel a folyékony kenyérrel, és van egy nagyon érdekes, meglepően borzasztó korai legenda az íreknek a kedves védőszentje Szent Brigitta, aki ugye 400-as évek közepétől az 500-as évek első harmadáig él. Ő már finom sörré változtatja az ő szegény leprásainak a poshat ivóvizét. Tehát az íreknél ugye a sörkultúra azért az se tegnap kezdődik. A leghíresebb európai sörmárkák egyike, a Paulaner pedig nem eléggé köztudott, azt hiszem, hogy a pálosokhoz kapcsolódik, és pedig olyan formán, hogy itáliai szerzeteseket telepítettek egy kis német kolostorba, egy Neideck nevű kolostorba, akik ott elkezdtek sert főzni, és az 1600-as évek közepén már olyan tökélyre vitték az ő serfőzdéjüket, hogy hát már az egész környék ettől volt hangos, hogy micsoda nagyszerű sörük van ezeknek az olasz pálosoknak. Na most ott a kolostort felszámolják, megvette egy helyi vállalkozó az ő főzdéjüket, tovább folytatta a működést, és a mai napig Bajorország legnagyobb sörgyára az olasz szerzetesek által alapított
Paulaner.
Alapított Paulaner sörgyár. Na most ahhoz, hogy miért kell így általán inni sört, vagy ennyi bort, vagy miért is, tehát ehhez ugye azt kell értenünk, hogy a korai Európában egészen a 19. század második feléig, végéig nagyon bizonytalan volt a víz minősége. Tehát addig, amíg rá nem jönnek, hogy a rossz vízfogyasztása miket okoz, meg amíg nem tudnak tiszta vizet szolgáltatni, nincsen az, hogy vízhálózat, hát milyenek a kutak. Jön egy aszályos év, beleugrik abba a kútba egy béka, azt akkor nézheti magát a félfalu.
Igen, ez nem az élfajhászás, hanem az életben maradás eszköze volt sok esetben a sör is, meg a bor is.
Így van, tehát pontosan tudták, hogy attól nem lesznek betegek, attól nem lehet kolerát kapni. És sokkal többet ittak, mint manapság, de gyengébb dolgokat, a bort, azt például nagyon sokkal gyengébb volt, nem tudták kezelni, nem tudták tárolni, nem tudták rendesen szállítani, úgyhogy ott mindig a gazdagok itták az új bort, és az óbort adták a szegényeknek, meg a szolgáknak.
Már nem volt annyira jó, zavarosabb volt.
Így van, az már gyakran megromlott. Na most, ami a sört illeti, ezt sem úgy főzték, mint manapság, hanem nagyon egyszerűen gabonából erjesztettek, a parasztok is tudtak sört főzni, főztek is, és nagyon sokszor az van, hogy a kolostorok adományozásakor, vagy kolostor alapításkor a király jobbágyfalvakat rendel a kolostor kiszolgálására, és oda van írva az alapító levélbe, hogy és akkor ezek hány veder sert tartoznak beszolgáltatni az apátság számára, úgyhogy a parasztok is főzték, tudták, hogy hogy kell csinálni.
Amit ki van állítva? Egy nagyon kedves Szent Flórián dombormű, és alatta a felirat Sörben a barátság. Ez vajon mi? Egy kocsma cégére?
Ez egy nem cégér, hanem egy kocsma ilyen reklámdekoráció, amit a Dréher hazai részvénysérfőz, de ott van a rövidítése, juttatott azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek kedves régi nagybani vevői voltak neki. Most a Szent Flóriánról tudjuk, hogy ő a tűzoltóknak is a védő.
És lehet, hogy sörrel oltja a tüzet?
Hát simán, hát abszolút sörrel oltja, persze.
Vézsából önti az égőház, lángolóházra a folyadékot, így jelen esetben sört.
Azért van itten a Szent Flórián, mert ő a mindenféle tüzes foglalkozásnak, egyebek között a serfőzésnek is.
A védőszentje?
A védőszentje, így van.
Nagyon szép címkéik vannak.
Ez saját gyűjtemény az összes, és nagyon jól látszik ezeken a címkéken, hogy azért volt eszük a gyártóknak, mert mindig azt jelzik, tehát azáltal, hogy egy szentnek, Szent Erzsébetnek, Szent Imrének, Szent Jánosnak, Szent Istvánnak az oltalma alá rendelik a portékájukat, ezzel azt jelzik, hogy ez a dolog nagyon tiszta, nagyon jó minőségű, kvázi szent dolog, úgyhogy ezt nem bűn fogyasztani. Vannak olyan címkék, ott például a tablón látunk egyet, vagy nem tudom, hogy címke vagy plakát volt, ez talán inkább címke, ahol egyenesen egy szerzetes ott a Habzósörös Krillivel a láthatólag a rendház folyosóján.
De jó nagy sörhasa van.
Jó nagy sörhasa van, látszik, hogy ő kedvel fogyasztgatja. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mentség volt a sörivók számára, hogy ők itt nagyon szent dolgokkal táplálgatják magukat, és kaptam a piarista levéltárból egy tündéri fényképet, ahol a piaristák egy vendéglőben sörözgetnek, nagyon kedélyes.
Egy békebeli kép még valamikor a 20-as évekből, vagy a századforduló?
Nem, 940-es évek, de nagyon lelkesen és szívélyesen elfraternizálnak ott egymás között, és iszogatják a sörüket.
Következik a negyedik kis cella.
Kertecskénkbe, és itt vannak egyrészt a likőrök, másrészt pedig a gyógynövények, majd a fűszernövények és a veteményesnek a növényei. Ugye a likőr készítésnek az eredeti szerepe az nem az élvezkedés volt, hanem a gyógynövények hatóanyagának az alkoholban való megőrzése, hogy legyen télen is, meg legyen mindig, amikor nincsen friss növény. A leghíresebb kolostori készítésű likőrök minden bizonnyal a franciáknál ismert Chartreuse és Benediktin, az egyik a Kartauziaké, a másik a Bencéseké. A Chartreuse-nek két szerzetes tudja a receptjét, mindig, összesen kettő. És az egyik atya meghal, akkor azonnal megtanítják egy következőnek, de mindig csak ketten vannak, és a mai napig ez így van.
Van zöld Chartreuse és sárga Chartreuse, nem tudom, mi a különbség a kettő között. Nem egyszerre kóstoltam, mind a kettőt kóstoltam már, de nem.
Eszméletlen finom. Na most itt nekünk a kis üveggyűjteményünkben van szintén sokféle kisebb, nagyobb, jópofa likőrös üveg. Itt most változatosság kedvére a felső polcon láthatók a mai főzetek, úgyhogy itt a mostani Bence és ferences likőrökből lehet látni egy szortimentet, és egyen lejjebb pedig a mi ilyen kolostori likőrjeinkből, amelyek között vannak olyanok is, amelyek ma is léteznek még, azt sem közismert, hogy a híres egri víz az egri jezsuitáknak a találmánya volt, ami utána az irgalmasokhoz kerül át, és akkor ott, mint patikai készítményt árusítják, vagy mondjuk a híres zárai maraszkínó, ami a világ legfinomabb megylikőre szerintem, az a zárai domonkosok találmánya.
Tehát a Adria zára?
A Dalmácia, így van. Igen, igen. Uh-huh. Ott lent azok a fonatos üvegek, azok maraszkínos üvegek. Szó van még a gyógynövényekről, amelyek orvosságként használtatnak, tehát nem feltétlenül alkohollal, hanem a gyógyítás céljaira használták őket, és tudjuk jól, hogy a kolostori kertekben gyönyörű szépen elkülönítve ott ültették ezeket a különböző funkciói növényeket, és hogyha most valaki elmegy a Szeged alsóvárosi ferences rendházba, ahol csináltak egy csodás látogatóközpontot, és van egy nagyszerű kis kert, akkor megnézheti, hogy ez hogy nézett ki, mert most is ugyanúgy néz ki. Ott van egy képünk az 1700-as évekből, az a szép metszet, ahol a szűzanya lábánál ott van egy kolostor ábrázolás, és ott van az alsóvárosi kolostor és templom, és ott van a kert a parcellákkal, és ezt most ők megint megcsinálták. Úgyhogy én nagyon szép fotót készítettem a paprikájukról, ami ott virul.
Igen, mert állítólag a szegedi paprika is a szegedi alsóvárosi ferencesek révén vált ennyire közkincsű.
Folyamszabályozás előtti alsó Tisza vidék az egy rendkívül mocsaras vidék volt, ennek következtében az emberek váltolásban szenvedtek, és az úgynevezett harmadnapos ideglelés, magyarul malária ellen nagyon jó orvosságnak bizonyult a paprika, ami főnemesi kertekből dísznövényként kerül a szegedi ferencesekhez, majd valahogy ők rájönnek, hogy ez gyógyítja a váltólázat, és onnantól kezdve elkezdik termeszteni, és elkezdik adni a környék népének. A környék népe meg rájön, hogy ez nem csak nagyon jó a váltóláz ellen, hanem a borsot helyettesíti, és rájönnek arra, hogy hát akkor ugyanúgy megdarálják ezt is, ahogy a borsot meg szokták darálni, és kialakul a magyar fűszer paprikának az a fajta használata, amit egyébként a világon sehol se ismernek, mert a darált piros paprika, ez a lisztfinomságúra darált paprika, ez sehol nincsen. Tehát a chili mindenféle formáját ugye ismerik, fogyasztják a paprika, legkülönbözőbb a paprika növény, legkülönbözőbb fajtái léteznek világszerte, de ez a paprika darálás, a paprika őrlés, a paprika malmok, ez ezen az útvonalon indul aztán országhódító útjára.
Itt van egy furcsa kis boszorkánykonyha, vagy mi ez?
Ez egy egész egyszerűen egy főzetkészítő berendezés, ezt az Orvostörténeti Múzeumból kértem kölcsön, dekoktórium a becsületes patikai neve. Hát a növények lepárlásához, az ugye a lepárlás az a desztillálás, de itt ez nem ez történik, hanem csak főzetet készítenek belőle, egy híg, meginni való dolgot, egy ilyen rész tartály, amiben körbe-körbe melegedett víz, benne is volt valahogyan víz, és akkor van két kicsi porcelán tégely, amelyekben készül maga a főzet, és aztán mondjuk én nem vagyok se vegyész, se patikus, úgyhogy egész pontosan nem tudom a működési mechanizmusát ennek elmagyarázni.
De így is szép, tehát.
A desztillálás az tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint a pálinka főzés. Itt nem ez történik, ez egy nyílt rendszerű valami, és egy folyékonyabb anyag marad. Na most, amik itt lógnak ezen a spárgán, ezek olyan gyógynövényeket, szárított gyógynövényeket tartalmazó zacskók, amely gyógynövényeket a mai napig több magyarországi monostor is termel, úgyhogy itt a panonhalmiaknak a gyógyteái függenek leginkább, meg pálos tea keverékek, és egy pár kis száraz gyógynövény is van, hogy a látogató ezeket bizerélje, és ne az élő növényeket a terem másik végén.
Hát igen, mert nem csak az konyhaművészetben jeleskedtek, hanem hát az első patikák is általában kolostorokhoz köthetőek.
Igen, hát itt tele vagyunk szebbnél szebb patika edényekkel, amelyeket részben az orvostörténeti, részben az iparművészeti múzeum adott nekünk most itt a kiállításra kölcsön, és hát olyanokat válogattam nyilván, amelyek a legkülönbözőbb gyógynövényeknek, meg konyhakerti növényeknek a tárolására valók voltak, úgyhogy itt a bazsalikum kenőcsről, a mandula szirupon, az ámis tinktúrán és a pipacsvirág szirupon keresztül a zsályok kivonatig, meg a cikória vízig mindenféle ismerős növénynév felbukkan. De hát aztán kilukadunk végül a veteményesbe, ahol ugye nagyon jelentős volt szintén a kolostori táplálkozásban a zöldségféléknek a fogyasztása. Zöldség és gyümölcs. A gyümölcs annyira, hogy találtam egy olyan adatot, hogy az 1930-as években a magyarországi bencések összes kajára fordított kiadásának az egyharmada gyümölcsre megy. Tehát megdöbbentő mennyiség, és akkor ki is lukadunk most már a gyümölcsösbe. Az nagyon érdekes volt.
Ez a következő cella.
A következő, a kilenc lyukból a következő lyukba, hogy amikor Helytó apát elkészíti a Szent Galleni apátság eszményi kertjének és eszményi berendezkedésének a vázlatát, amit soha nem csináltak meg ugyanabban a formában, de tudjuk, hogy ő hogy gondolta el, akkor ő a gyümölcsöst a temetőbe helyezi, aminek az az oka, hogy így a feltámadó lélek nyomban a paradicsomban találja magát. Na most maradjunk még egy kicsit itt a kertben, mert itt vannak a méhecskék is, amiről nagyon fontos beszélni, ugyanis a kolostoroknak nagyon jelentős üzemegysége volt, hogy úgy fogalmazzak, a méhes. Tudnélik, egyrészt hát nyilván édesítőszerként is használták a mézet, de hát rengeteg gyertya fogyott. Tehát a méhekre azért volt nagyon nagy szükség, mert a kolostort és a templomot el kellett látni gyertyával. Nagyon gyakran az alapító uralkodó vagy főúr, aki birtokot adományoz a kolostornak, méhest is ad vele, annyira, hogy van egy ilyen korai adat, hogy Szent István a Veszprémvölgyi Görög Apácák kolostorának 70 méhészt adományoz. Ugye, tehát egy jelentős gyertyafogyasztásra számítottak, mert nem hiszem, hogy a méz miatt voltak ők ennyire nagyon sokan. Na most a méhecskéknek a működtetése, ugye az egy külön tudomány, a méhészet maga, a méhészkedő szerzetesek sokan.
És csípős vannak. Foglalkozás.
Hát igen, és a legelső magyar gyümölcsészeti szakmunkát Lippai János posonyi kertjét, ugye, azt egy jezsuitának köszönhetjük, és a legelső önálló magyar nyelvű méhészeti szakmunkát, azt pedig egy kolozsvári Minorita Ferencesnek köszönhetjük, és itt nem az eredeti könyvet tettem ki, mert nem tudtam hozzáférni, hanem egy a címlap és három oldal van belőle kitéve azért, hogy az olvasó itt álljon meg, és a méz édességével csorduló 1700-as évekbeli magyar nyelven olvassa el, hogy a méh egy rebdeső, tiszta és sinos állat.
Gyönyörű, nagyon szép a borítója. Erdélyi méhecske, mely a méhekkel való bánásnak titkait és mesterségét rövid sumába foglalván
szemünk elejébe terjeszti,
melyet sok, tessék mondani, mert jobban tudja olvasni az esbetűket.
Sok írásokból, s hasznos experienciákból, tehát hasznos gyakorlatokból, kitanult és egybeszedett, szeráfikus Szent Ferenc Minorita konventuális szerzetében lévő egy áldozó pap. Na most tudjuk, hogy hívták őt, Pálffy Lőrincnek hívták, kolozsvári Minorita.
Igen, és ez már a harmadik kiadás a könyvnek, és 1785-ben jelent meg.
Az első kiadás 1762, és akkor 1785-ből van az a kiadás, ami fönn van az interneten, úgyhogy aki hallja, adja át, aki nem tud eljönni, gyönyörködni benne, olvassa el ott.
Következik a hányadik lyuka a Hortobágyi hídnak?
Az utolsó előtti lyuk.
Sajt.
Sajt. Így van, tehát a kolostori állattartásról és a sajtról van szó. Az állattartás azért volt jelentős, mert nagyon sok szerzett annak idején, főleg ezek az ilyen kontemplatív rendek előszeretettel húzódnak olyan helyekre, nagy hegyek közé, föl a dombtetőre vagy a hegytetőre, ahol egyszerűen nincsen neki egy tenyérnyi olyan darab fődje, ami végig mehetne egy ökör egy ekével.
Tehát, igen, a bencések általában hegytetőre költöztek, a ciszterciek a hegylábához, de a lakott településeken kívül.
Na most ugye, aki fönn lakik a hegyen, az ott földet művelni nem nagyon tud, ennek következtében a legeltető állattartásra rendezkednek be, és akkor legeltetnek, és hát tej keletkezik. Ugye az állatot nem eszi meg, mert nincs szíve levágni, meg különben is a regula nem nagyon engedi, hogy ilyen nagy húsokat egyen. Alig van húsevés, ugye kevés legalábbis, viszont tej és tejfelesleg keletkezik, amit nem tudnak meginni, meg eladni, hát azt valahogy föl kell dolgozni. Úgyhogy nagyon hamar már a középkorban a szerzetesek élen járnak a sajt készítésben.
És nem csak a trapisták.
És egyáltalán nem csak a trapisták, de érdekes, hogy a franciák a trapista sajtot nem így hívják, hanem a mostani kolostorról, a Port du Salut, az üdvösség kapuja ez a neve a kolostornak, tehát ott, ha valaki Franciaországban arra vetemedik, hogy pont trapista sajtot szeretne, akkor Port du Salut néven keresse, mert trapistaként nem találja.
Gyönyörűek a címkék, ezek a sajt címkék, amelyek egy-egy szerzetest, egy vidám szerzetes, egy csacsin ül és kínálgatja egy kosárból a sajtját, egy kamembert.
Igen, hát ahogy mondtam, a liköröknél is, meg a söröknél is, ezeknek a címkéknek az egész képi világa azt mutatja, hogy ez a sajt jó, ez a dolog derűs, ez megbízható, ez kitűnő minőségű, ez kedves, ez szeretetteli, tehát mindenképpen egy ilyen nagyon bizalomgerjesztő dolog van ezeken a sajt címkéken. Magyarországon egyébként most van egy olyan nyugat-dunántúli sajtmanufaktúra, amelyik most Páter néven elkezdett forgalmazni egy sajtot, amelyik kifejezetten akar az egyházi hagyományokhoz nyúlni, és azokat keresni, és ők most dunántúli szerzetesekkel, kolostorokkal próbálnak kapcsolatba lépni, és sikerül is nekik, hogy ezeket a nagyon speciális hagyományokat, amelyeket az egyház őrzött, hogy ezeket elevenítsék föl. Már nyertek is valami nagy érmet a sajtjukkal pedig.
Egyébként talán egybeesett a kiállítás anyaggyűjtésével, megnyitásával, amikor bemutatták a ciszterci az írciek sörét. Három nagyon jó sört készítenek, palackoznak, illetve csapolt sörként is néhol hozzá lehet jutni.
Na és akkor eljutunk az utolsó lyukba, amelyik a halról és az olajról szól. A halnak ugye tudjuk, hogy van egy ilyen nagyon jelentős, kvázi szentség hordozó jelentése, mert a halnak a görög neve, az ichthys, az egy görög nyelvű kis hitvallásnak, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ennek a rövidítése vagy betűszavaként fogható fel.
Igen, a keresztények egymásnak tudtak úgy üzenni, hogy halat fölrajzoltak, akkor tudták, hogy ott egy keresztény igen, lakik tehát, vagy jár. Tehát véletlen. Amikor még üldözték a kereszténységet, akkor a hal egy ilyen titkos üzenetjel igen. volt.
Tehát az összes ókeresztény sírkamra tele van szebbnél szebb halábrázolásokkal, mert ennek ez volt a szimbolikus üzenete. Na most az is nagyon érdekes, azt is most tudtam meg, hogy hogy szokták ábrázolni a jobb helyeken a halat. A hal az jobbról balra úszik Jézus szimbólumaként, mert az igazság oldaláról jön és a gonoszszal megy szembe. Ezt csinálja a hal. Tehát nem akár, hogy össze-vissza lubickol abba a vízbe, hanem így kell, hogy eljárjon. És hát arról se szabad megfeledkezni, hogy a 12...
Nem eljárjon, elússzon.
Jó. Tehát, hogy 12 apostolból 8-an halászok voltak, és akkor ez is ugye, hogy a hívő embert, amikor kihalászák az apostolok, akkor nagyon jól jár, úgyhogy ez is benne van ebbe a szimbolikába. És hát régen a szerzetesi táplálkozásban a hal nagyon-nagyon nagy szerepet játszott, sőt a monostorokban például jellemző volt, hogyha nem is voltak esetleg saját halas tavaik, de volt úgynevezett vivárium, egy olyan élő vízzel töltött nagy gödör, amiben eleve nem tudták tartani hosszabb ideig is a kapott halakat, mert hiszen hát lehet, hogy volt jégverem, de vagy biztosra akartak menni, akkor azért az volt a tuti, ha élt az a hal, mielőtt a konyhára került. Úgyhogy ilyen viváriumok szerepelnek a régi monostori kert alaprajzokon. A másik része a dolognak az pedig az olaj, ugye, mert amikor semmilyen állati eredet nem szabad fogyasztani, állati eredetűt, akkor nem szabad vajjal főzni, mert nem szabad, zsírral főzni, pláne nem szabad, mert ezzel végképp nem
igen,
szabad.
Igen, régen szigorúbb időszakban hát ezek a tilalmak léteztek.
Úgyhogy olajjal kellett főzni, na most ezt is, hogy ezt az olajat miből állították elő. Hát egyrészt nyilván a legfontosabb az olívaolaj, aminek a szerepével tele van az Ószövetség is, meg az Újszövetség is, és nem véletlen, hogy a krizma is ugye olaj és balzsam keverékéből készült, tehát az olaj is egy szentség hordozására alkalmas a gazdagságnak, a bőségnek, a telítettségnek egyfajta sajátos szimbóluma. Na most nálunk volt ugyan olívaolaj valamennyi, mert importáruként ez bejött, de azért elsősorban...
Főleg a mediterrán.
Hát onnan jön nyilvánvalóan, de a hétköznapi használatra sokkal valószínűbb, hogy elsősorban a repce és a tök. Ez a két fajta olaj volt, amit én szintén most tudtam meg, hogy a napraforgó egész későn, az 1900-as évek legelején, a 19. század vége, 20. fordulója, akkor kerül be az olaj növények közé, és csak az 1940-es években kezdték ételbe rakni. Tehát a napraforgó, ami mára elöntötte az olaj piacot, az viszonylag fiatal a magyar asztalokon. Na most ezen kívül természetesen használnak egy csomó olajos magvat is az olaj kinyerésére, úgyhogy a dió, mogyoró, mandula, hát ezek a legdrágább, legértekesebb olajok közé tartoznak. Vannak itt olyan olajos patika edények, amelyek nagyon sokféle olaj használatát bizonyítják, hát nyilván ezeknek egy része igazából patikaszer volt. Van régi napraforgó olajos üveg, tehát napraforgó olajat patika használ, de nem étkezésre, hanem gyógyszerként. A ricinus olaj mindenkibe szörnyű gyerekkori emlékeket ébreszt, de patika edény van, például spanyol muskátlival ízesített olaj, vagy azzal bolondított olaj, dióolaj, és hát nagyon szép olívaolajas, meg rózsaolajas edények is. Legalul meg ott vannak a mai kolostori termékek, mai mákolaj, tökmagolaj, illetve fűszerolajak.
Még a szakácskönyvekre vessünk egy kis két pillantást.
Erre vagyok a legbüszkébb a kiállításban, hogy ezeket sikerült kikaparni a különböző könyvtárokból és levéltárokból ezeket az anyagokat. Van egy sorozat szakácskönyvünk, amelyeknek egy részéről biztosak lehetünk benne, hogy kolostori használatban volt. Ezek piaristáktól, az egyetemi könyvtárból és a Széchenyi könyvtárból kerültek ide. Itt van egy nagyon szép regula, kézzel írva, fordítva, ami szintén a pannonhalmi bencéseknek a levéltárából származik, de csak őtőlük kaptam meg Jedlik Ányos háztartási naplójának.
Aki bencés szerzetes volt.
Aki bencés szerzetes volt, és itt olvasható, hogy ő napról napra, hétről hétre mire költ, és milyen kiadásai vannak. Illetve az étkezési szabályok korlátozásával kapcsolatos két dokumentum, az egyik 1848-ból, A másik az első világháborút követően 1919-20, amikor így nincs már délután kávé, nincsen uzsonna, nincsen bőséges reggeli. Szóval nagyon érdekes, nagyon hasonlít egymáshoz ez a két szöveg. Itt pedig konyhakönyvek vannak, konyhai számadáskönyvek van, kolostori számadáskönyvek, amelyekből a legrégebbi 1719-20.
Melyik kolostorból?
Igen, a panonhalmi házgondoknak a fő.
Benda Bernát, panonhalmi főmonostori házgondnok, 1687-1749 között élt, az ő naplója.
1920-ból származnak, aztán itt van a Váci piaristáknak az 1850-60-as évekbeli konyhakönyve, amiből én legnagyobb boldogságomra megtaláltam benne az én ükapámat, aki fiákkeres volt Vácott ez időtájt, Cipauer Jakab, és itt van egy ilyen sor a könyvben, hogy Cipauernek fuvarra 1 forint, ekkor fuvarra 1 forint az egész biztos, hogy Cipauer Jakab, aki az én egyenes ági ősöm, úgyhogy igen, nagy boldogság volt. És akkor az utolsó nagy vitrínbe pedig a botanika játssza a főszerepet. Itt van két gyönyörű kódex az 1500-as évek végéről, mindkettő, az egyik színezett, a másik nem, de hát elbűvölően gyönyörű fametszetek ékesítik őket. Ott van a Lipai féle pozsonyi kertnek egy eredeti kiadása, ami szintén egy nagyon szép darab, és körbe pedig olyan botanikai, illetve pomológiai szakmunkák, amelyeknek biztosan tudjuk, hogy szerzetes volt a szerzője. Úgyhogy a dinnyészettől a kávéfáig a legkülönbözőbb ilyen csodálatos régi szakkönyvek csodálhatók és irigyelhetők.
A Vendéglátóipari Múzeumban a Szerzetesek asztalánál című kiállítást tekintettük meg Salin Noémi muzeológussal. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.